Újra Isten nevében köszöntelek titeket, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Jézus, hogy a Te követésedre hívtál bennünket, hogy Téged kövessünk azon az úton, ami kedves Neked, ami a menny felé vezet, és ahol tudjuk, hogy nem csak jó dolgokkal fogunk találkozni, hanem próbákkal és kísértésekkel is. És milyen jó nekünk tudnunk, hogy Te velünk vagy azon az úton. És akár egy jó szóval, akár bottal és veszővel mutatod nekünk az irányt. Köszönjük, Urunk Jézus, hogy olyan jó vagy hozzánk. És meg kell vallanunk, hogy oly sokszor nem tetszik nekünk a botot és a vesződ, bár szükségünk van rád, és néha-néha még az igét sem tetszik, mert teljesen másképp beszél a valóságról is rólunk, mint ahogy mi azt elképzeljük. Urunk Jézus, azért vagyunk itt, hogy Te taníts bennünket a helyes gondolkodásra, a helyes életviseletre, a helyes életmódra, és azért is vagyunk itt, hogy jobban értsük meg, egyre jobban értsük meg, hogy milyen nagy a Te szereteted, és mit is tettél értünk. És ezért kérjük, segíts nekünk újra a Te szereteted által, hogy egyre jobban lássuk a valóságot úgy, ahogy Te látod, ne különben eltévedünk, és nem találjuk az utat. Amen. Tegnap előtt és tegnap nagyjából az első 2,5 fejezetről beszéltem, próbáltam összefoglalni a lényeget. Tehát egészen a 3. fejezet 20. verséig Pál apostol először is azt emeli ki, hogy mennyire általános az emberi gondolkodás hamisága, az ember hűtlensége, teljesen függetlenül attól, hogy az ember hallott-e Istenről, vagy sem. Mert ugye ez a félelmetes. Hogy még az is, aki nem hall, még az is, aki hallott Istenről, sokszor hűtlen. És a következő részben az a nagy kérdés, hogy erre mi a megoldás? Az ember hűtlenségére, vagy inkább azt mondom, az ember hűtlensége helyett mi a jó gondolkodás, a jó viselkedés. És ahogy mondtam, még Pál idejében, még a keresztény egyházban is kétféle felfogás volt. Az egyik az volt, hogy az egész törvényt be kell tartani, de mivel ez nem sikerül, az Úr Jézus megment a hiányosságok alól, viszont Pál apostol hangsúlyozza azt, és ugye csak az a felfogás került a Bibliába, mint irányadó felfogás, hogy csak egy dolog számít, és az a hit. És Pál apostol erről beszél a 3. fejezet 2. felében és a 4. fejezetben, hogy miért a hit, és nem valami más. Aztán az 5. fejezetben arról beszél, hogy az Úr Jézus mit tett, miért kell a feltámadott Krisztusban hinni. Aztán a 6. fejezettől arról kezd írni Pál apostol, hogy mit jelent hitből élni. Milyen következményei vannak a hitnek. Tehát hit, Krisztus, megint hit. Mivel a bűnre egy válasz van, és az a feltámadott Krisztusban való hit. Általános a hamiság, általános a probléma, egy darab megoldás. És én úgy gondoltam, hogy talán jobb, ha először Krisztus váltságművéről beszélünk, aztán majd holnap a hit álljon a középpontban. így szerintem logikusabb. Tehát Pál apostolnak először meg kellett védeni az álláspontját, hogy csak hitből van a megigazulás és nem másból, utána megmagyarázza, hogy Krisztus mit tett, utána visszatér a hithez. Szerintem nekünk ez az első pont elég nyilvánvaló, tehát nekem nem kell ezt most bebizonyítanom. Majd holnap fogunk róla beszélni, illetve a házi feladatban az van benne, hogy Ábrám példáját nézzük meg holnapra. És ugye a délelőtti olvasásra a 6. fejezet első felét javasolta, és aki olvasta, tudja, hogy ott ugye a hit nagyon lényeg, tehát arról szól, hogy mi a hit lényege. És azért kértem, hogy ezt olvassuk, mert erre szükségem van, hogy jobban tudja megmagyarázni, hogy mi a váltságműnek a lényege, mert gyakorlatilag ugyanaz. Egy szóban azonosulás. És azt szeretném mindjárt megmagyarázni. Az 5. fejezet első felét szeretném, hogy olvassuk. Római levél, 5. fejezet, az első verstől a 11. versig ezt a szakaszt olvasom. Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is. Mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért. Hiszen még az igazért is aligha halna meg valaki. Bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább fog megmenteni minket a haragtól. Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával, fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Sőt, ezen kívül még dicsekszünk is az Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a megbékélés ajándékában. Ez az első, ez a 5. fejezet első fele. Ez az átkötés, az első fontos sor persze az ellenség, hogy Isten ellenségei voltunk. Az első 2,5 fejezet arról, vagy a első 2,5 fejezetben arról volt szó, hogy Ádám bűnbeesése óta minden ember engedetlen Isten iránt, hűtlen. Nem úgy tud gondolkodni, ahogy kellene, illetve nem így gondolkodik, ahogy kellene. Ezért hűtlenné vált a szíve, ezért Isten helyett más dolgokat kezdett fontosnak tartani, sőt, azokat a dolgokat, amelyeket Isten teremtett, átalakította a saját kedve szerint, és az átalakított valóságot kiáltotta ki Istennek, vagy legfőbb célnak, vagy akárhogy hívjuk. Aztán Isten az eltévedett embert még oda is adta az elsötétedésnek, hogy amikor az ember már elfordul Istentől, és nem figyel arra, azokra a figyelmeztetésekre, amelyeket kap Istentől, akkor az ember egyre rosszabb helyzetbe kerül. Az ember ellensége Istennek, de ha végignézzük a Bibliát, és ez elég fontos érve Pál apostolnak is, Isten nem ellensége az embernek. Az ember ellenségesen viselkedik Isten iránt, kihagyja őt a gondolkodásából, az életéből, sőt, minden erejével harcol, mindaz ellen, ami Istenre utal, vagy ami Istentől származik, viszont a másik oldalról Isten mennyi mindent ad, mennyi ajándékot ad, még annak az embernek is, aki ellenségesen viselkedik hozzá. Isten életet ad, leheletet ad, gondoskodást ad, ételt, italt, nem csak a jóknak, még a rosszaknak is. És még a végső ítéletnél sem ellensége Isten az embernek, hanem igazságos bírája. Ez fontos tudni. Tehát az Isten nem Osama Bin Laden. Akinek tetszik a halál, van egy ellenség, és ott minden áron el kell pusztítani. Nem arról van szó. Isten még akkor is gondoskodik a teremtményeiről, az emberekről, amikor az emberek már egyáltalán nem foglalkoznak ő vele. Sőt, Isten figyelmeztetéseket ad az embernek, ha nem foglalkozik ő vele. Csak az ember annyira fafejű, hogy nem fogja fel ezeket a jeleket, ezeket a figyelmeztetéseket. Még ha egy hívő ember mutat is rá, vagy beszél róla, hogy kedves kollégám, gondoltál már azon, hogy vajon miért történnek ezek a dolgok az életedben? És akkor most hagyjuk az evolúciót és a szerencsét a képből. El tudod képzelni, hogy talán Isten keze van benne, amivel ez történik? És nem egyszer ugye tudjuk, hogy a másik ember nevet rajtuk. Mi az, hogy Isten? Nincs Isten. Eleve abból indul ki, hogy nincs Isten, aztán én bizonyítsam be neki, hogy mégis van Isten. Hát nem lehet. Nem lehet egy nem hívővel érvelni úgy, hogy az ő istentelen álláspontjából egy szép, íves úton arra jussunk, hogy ő elfogadja, hogy van Isten. Nem lehet. Az ellenérv az csak az lehet, hogy hát figyelj, te abból indulsz ki, hogy nincs Isten, én meg abból indulok ki, hogy van. És akkor nézzük meg, hogy mennyire logikus a te gondolkodásod, illetve hova vezet, és akkor nézzük meg, hogy az én gondolkodásom mennyire logikus és hova vezet. Aztán hasonlítsuk össze, és te döntsd el, hogy ott maradsz az istentelenségben, vagy átugrasz. Mert nem tudok hidat teremteni, nem tudok hidat építeni. Vagy elfogadott az üzenetet, vagy elfogadott az evangéliumot, vagy nem. De olyan álláspont, hogy félig-meddig elfogadom, hogy talán van egy Isten, aki talán adta a fiát, aki talán meghalt az esetleges bűneimért, ilyen álláspontnak nincs értelme. Azon nem lehet élni. Ugye ez az evangelizáció. Bemutatom a Biblia logikáját, aztán megkérdezem a másiktól, hogy ez ő benne milyen gondolatokat, milyen érzéseket vált ki. Aztán beszéljünk ezekről a gondolatokról, ezekről az érzelmekről. Mert nem vagyok kíváncsi arra, hogy ő hogyan magyarázza meg a saját istentelen életét. Hát mondja egyszer el nekem, és akkor majd beszélünk róla, hogy mennyire értelmes vagy értelmetlen. De sokkal fontosabb az, hogy ő megértse, hogy annak ellenére, hogy ő nem akar hallani Istenről, és ő nem akar foglalkozni Istennel, Isten viszont foglalkozik ő vele. És Isten szól ő neki. Figyelmeztetéseket küld. Mert Isten már csak ilyen. Ha ő ellensége Istennek, hogy ugye én is, mindannyiunk ellenségei voltunk Istennek, még akkor sem sújt le rá Isten a teljes haragjával, hanem időt hagy, kegyelmi időt. Hát ha a másik felismeri Isten hangját, és Istenhez tér. Tehát az ember ellensége Istennek, de Isten nem ellensége az embernek. Fura egy helyzet, mert ugye mi szeretjük a szimmetrikus helyzeteket, hogyha neki szabad, akkor nekem is szabad, vagy ha ő adhat nekem egy pofont, akkor ugye nekem is jobban van viszont pofozni. Erről az Úr Jézus is más mondott, hogy nem teljesen így van. Mi eleve szeretjük a szimmetrikus helyzeteket, hogy ha Isten mond nekem valamit, akkor nekem is jobban van valamit visszamondani. Ha Isten ajánl nekem egy utat, akkor én is ajánlok neki egy másik utat, és akkor majd megbeszéljük, hogy lesz pontosan, hogy az övé a jobb, vagy az enyém a jobb, vagy ugye közepén. Nem szimmetrikus. A Biblia nem szimmetrikus. Egyáltalán nem. Az Úr mindig Úr. És a teremtmény soha nem lesz Úr. Akkor kezdődött a baj, amikor a teremtmény Úrrá akart lenni. Amikor az ember ugye szimmetrikussá akarta tenni a kapcsolatot Istennel. Ez a sátán sugallata volt, akkor kezdődött az egész probléma. Az ember ellensége Istennek, Isten nem ellensége az embernek, sőt, annyira, talán szabad így mondani, annyira zavarja Istent is a bűn, hogy a saját fiát küldte, hogy megoldja ezt a problémát. A megváltásnak az a központi gondolata, hogy az Úr Jézus, amikor emberré lett, azonosult a bűnös emberrel. Annyira szereti az Úr Jézus, még a bűnbe esett embert is, hogy azonosul vele, átvállalja azt a terhet, ami az ember vállán van, a bűn terhét, a halál terhét, Isten végső ítéletének a terhét. Krisztus látja, felismeri a helyzetet, megbeszéli az atyával, hogy átvállalom. Az atya azt mondja, hogy jó lesz. És a fiú emberré lesz, testet ölt, bűnös emberek között él, és hagyja, hogy elítélik őt, bár ő nem tett semmi rosszat. Aztán ugye a fára kerül, ahol még Isten átva is őt sújtja. A 6. fejezet első felét kértem, hogy olvassuk. Mert ott ugye a hitről van szó, hogy mi a hit? A hit az az, hogy azonosulok Krisztus halálával és feltámadásával. Úgy veszem, hogy ami ő vele történt, az velem is történt. És ennek előképe természetesen az Ószövetségből származik. Amikor vétek áldozatot mutattak be a templomban, amikor az ember vétkezett, vagy ugye az engesztelés nagy napján, az egész évnek a bűneit az állat fejére tették, és ezáltal az állat bűnné vált. Az a szó, hogy vétek áldozat, az ugyanaz a szó az Ószövetségben, mint a vétek. A vétek áldozat bűnné válik, és ezért elhordja. És ugye teljesen, mondja. Mi úgy, néha úgy beszélünk róla, hogy az ember bűnt követel, aztán egy áldozatot mutatunk be, És úgy beszélünk róla, mintha ez két különböző dolog lenne. Tehát itt az emberé a bűn, Istené az áldozat, és mivel Isten kapott egy áldozatot, ezért elnézi, megbocsátja a bűnt. De ugye ez mintha két különböző dolog lenne. Hogy itt van egy negatív dolog, Isten helyette kap egy pozitív dolgot, és akkor ugye nullára válik az egész. De az Ószövetség nem így gondolkodik. Amikor vétek áldozatot mutat be az ember, akkor az ő bűne, az ember bűne átrakódik az áldozatra. Tehát ez a bűn már eleve nincs itt az embernél, hanem eleve ott van az állatnál. És aztán az az állat, mint a bűn hordozója, kerül oltárra. Tehát nem két különböző dolog, hogy Isten a bűn helyett kap egy áldozatot, hanem van egy átvállalás. A bűn az állatra, állat meghal az ember helyett. De ugye az állat az egész rangsorban alacsonyabb szinten áll, mint az ember. Tehát ez valahogy nem igazságos, ha szabad így mondanom. Isten ez azért rendelte, hogy lássuk az igazi megoldást. És így kell felfogni az Úr Jézus kereszt halálát. Nem úgy van, hogy itt van az ember, itt van az ő bűne. Aztán itt van az Úr Jézus az ő vérével, ő adja a vérét, tessék, és akkor az atya megkapja, jó, akkor most itt egy plusz van, ott egy mínusz, és most itt is nulla, ott is nulla. Nem úgy kell felfogni. Pál apostol egy helyen mondja, de persze most nem ugrik be, de Pál apostol egy helyen mondja, hogy az Úr Jézus bűnné lett, értünk. És ez a helyettes áldozat központi gondolata. Hogy amikor az Atya Jézusra néz ott a Golgotai kereszten, nem egy áldozatot lát, aminek semmi köze nincs az ember bűnéhez, hanem azt a bűnt látja, ami nem az Úr Jézusé, hanem az emberé. Kezd derülni? Oké. Okay. Tehát itt, amikor... Oké, okay, később akartam mondani, akkor itt adom be. Egy képpel próbálok még egy kicsit megmagyarázni, hogy mire kell gondolni, mert itt ugye Pál apostol arról beszél, hogy egy igazért, vagy alig ha valna meg valaki egy igazért, bár a jóért talán még vállalja valaki a halál. Ami úgy néz ki, hogy kicsit furcsán szerepel itt. De ez a helyettesítést, az átvállalást kell szem előtt tartani. Tehát képzeljük el, Obama jön Amerikából ide Nesmére, és bulit tartani, persze itt találkozhatunk vele, jaj de jó. Tehát itt lejön Obama, ide jön, tart egy beszédet. Beszéd közben bejön az orosz maffia, és el akarja rabolni Obamát. Eddig ugye világos. Jó, most kezdődik az érdekes rész. Tehát bejön az orosz maffia, hát eddig teljesen normál, ilyen van, nem? Bejön az orosz maffia, itt mind a 15 fegyveres, ugye? El akarják rabolni Obamát, aki meg fölállok, csak mondom, fiúk, inkább engem vigyenek Obama helyett. Mi lesz? A kiröhögnek. Te ki vagy? Nincs szükségünk egy holland misszionáriusra. Egy amerikai elnököt akarunk erre, hogy te is amerikai elnök vagy? Hát voltál? Nem. Hát akkor... Mi értelme? Tehát ilyen helycserének ugye nincs értelme. Nem is fognak belemenni, mert minek? Csak akkor van értelme, ha nem Obama jött volna, hanem, mit tudom én, a belga miniszterelnök jött beszélet tartani, nem tudom miért, de képzeljük el, és éppen itt van nálunk a luxemburgi államfő is. Bejön az orosz maffia megint, a belga államfőt akarják elrabolni, és akkor mondja a luxemburgi államfő, hát engem is lehet vinni. Ugye föl, mert ugye jó barátok, EU miatt. És akkor a luxemburgi azt mondja, hogy hát akkor átvállalom, akkor inkább én megyek. Tehát akkor van értelme, ugye egy súlycsoportban vannak. Nagyjából. De ilyenkor van értelme. És akkor biztos vagyok benne, hogy akkor az orosz mafiózók felhívják Putyint, hogy nem, hogy is lesz. Tehát akkor már lehet választani. De nem, még az sem a helyzet, ugye? A helyzet az, hogy én itt tartok egy előadást. Bejön az orosz maffia, mert nem fizette vissza a hitelemet. És abban a pillanatban leszáll Obama, és azt mondja, hogy inkább engem vigyenek. Ugye ez a helyzet! Értitek? Tehát ez az evangéliumban ez a félelmetes. Hogy az ember mindent rosszul csinál. Megérdemli a halálbüntetést, az örök halálbüntetést, nem csak az ideiglenes halálbüntetést. Az örök halálbüntetést érdemli. És akkor mi történik? Akkor nem úgy van, hogy egy másik ember, aki ugyanabban a súlycsoportban van, átvállalja a büntetést, hanem valaki jön, aki 100%-osan tiszta, aki 100%-osan szent, akinek a jelenlétében nem is létezhet a bűn. És ő azt mondja, hogy akkor én inkább én. Akkor én átvállalom. De annyira elképesztő az evangélium, hogy Krisztus annyira azonosul az emberrel, talán egyes számban lesz szabad mondani, Krisztus annyira azonosul velem, nyomorult bűnössel, hogy ott hagyta mennyországot, és a legszörnyebb bűnt, hogyan mondjam, a legszörnyebb büntetést átvállalta az én vállamról, hogy az Atya őt nézze bűnnek. És itt megáll a logika. Teljesen megáll a logika. Ilyen nincs. Ez nem létezik. Isten ezt tette. Ez a megváltás műve. És ennek tükörpárja, amit olvastunk, a 6. fejezetben. És akkor mi a megtérés? Mi a hit? Akkor a megtérés az, hogy mivel Jézus azonosult én velem, és most már felfogom, hogy milyen nagy képtelenség és logikátlanság az egész. Mivel ő szeretetből azonosult én velem, és felismertem, hogy szükségem van erre a megoldásra, én azonosulok ő vele. És ez a hit. Én úgy nézem magamat, mintha én haltam volna meg a Golgotai kereszten a bűnnek, és Isten engem már is feltámasztott arra, hogy neki éljek. És ugye az ókori egyházban a keresztelés bemerítkezés által történt, és ezért mondja Pál apostol a 6. fejezet elején azt a képet, hogy ahogyan az ember, amikor az akkori időkben felnőttként megtért, lement a vízbe, aztán kijött a vízból, így fejezték ki, hogy az ember, amikor megtért, hívővé lett, meghalt a bűnnek, és feltámadott Istennek. Azonosulás. Ez a kulcsszó. Mivel Krisztus azonosult én velem, és valami tett, amit el sem tudok képzelni, de hálás vagyok, hogy megtette, azért én azonosulok ő vele, és ami ő vele történt, azt még az Atya is úgy nézi, hogy velem történt. És ennek következménye, 5. fejezet, 2.-3. verse, hosszú távra, ugye a dicsőség. Hogy amikor meg kell jelenni, Isten bírói széke előtt, akkor azt fogom hallani, hogy szabad az út. az új föld felé. De rövid távra ugye mást ígér Pál apostol. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat, ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk és dicsekszünk, azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében, ugye ez hosszú táv, de nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is. Ez a rövid táv. Mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg. Ha már azonosulásról beszélünk, és tudjuk, hogy az Úr Jézus dicsőségben támad föl, és tudjuk, hogy amikor ő visszajön, akkor mi is abban a dicsőségben fogunk részt venni, részesülni, akkor azt is észre kell venni, hogy hogy zajlott le az Úr Jézus élete, hogy nem volt egy álompálya. Hogy elég sok megpróbáltatás, vita, kísértés volt az ő életében. És ha kicsit belegondolunk, ha az én uramat megölték, akkor engem meg fognak kímélni? Nem. Aki azonosul Jézussal, azokban a dolgokban fog részesedni, amelyekben az Úr Jézus is. Hosszú távra dicsőség. Rövid távra megpróbáltatásokban. Miért? Mert a megpróbáltatások között kiderül, hogy álhatatos vagyok-e, vagy sem. Komolyan gondoltam-e a hitemet, vagy sem. És ha elbuktam, akkor mindig mehetek vissza az Úrhoz. Mindig mehetek vissza, és újra mondhatom neki, hogy még nem sikerül. Még mindig nem értem. Még mindig nem tudom, mit kell csinálni ilyenkor. És akkor az Úr 3 hónapig pátyolgat engem, aztán a 4. hónapban visszaadja ugyanazt a próbáltatást. Hát akkor most próbáld ki. Most már megérted-e. És abból lesz az álhatatosság, a hit erőssége, a hit tapasztalata. És amikor egy picit is megpróbált, kipróbált ember vagyok, akkor kezd növekedni bennem az álhatatosság és a remény. Hogy egyre jobban látom, hogy bármit mondanak körülöttem, az a jó, amit Isten mond. Először nem akartam elhinni, aztán kipróbáltam, aztán nem volt könnyű, de kiderült, hogy mégis így a jó. És akkor növekszik az a remény, hogy amit én most élek át, piciben, a saját életemben, az a megáldottságot, amit látok az életemben, az még sokkal, de sokkal nagyobb. És sokkal, de sokkal dicsőségesebb lesz majd odát, abban a világban, ahol már nem lesz sem bűn, sem halál, sem megpróbáltatás, sem semmi, ami ellenkezik az Úr akaratával. Néhány verset szeretnék még felolvasni az 5. fejezetből, 14. verstől. Úrrá lett a halál Ádámtól Mózesig, azokon is, akik nem Ádám vétkeihez hasonlóan estek bűnbe. Ő pedig előképe az eljövendőnek. De nem igaz az, hogy amilyen a vétek, olyan a kegyelmi ajándék is. Mert ha annak az egynek a vétke miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és ajándéka még bőségesebben kiárat az egy ember a Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. És az sem igaz, hogy a kegyelmi ajándék ugyanolyan, mint az első ember bűnbe esése. Az ítélet ugyan egyetlen eset folytán vitt a kárhozatba, a kegyelmi ajándék viszont sokak elbukásából vitt megigazulásra. Ha pedig az egynek elbukása miatt lett úrrá a halál egyetlen ember által, akkor azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, még inkább uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által. Itt Pál apostol párhuzamot von Ádám és Krisztus között, de azonnal elmondja a különbséget is. Két ember, mindkettő a halálba megy, de másképp jönnek ki belőle. Ádám az élet helyett a halált választotta, a bűnbeesésben, és ő általa mindenkihez eljutott a halál hatalma a bűn által. Ez a gond. De nem úgy van, hogy Krisztus ezt a hatást semlegesítette. Nem nullára jön ki a játék a végén. Hanem Krisztus, amikor halálba adta önmagát, legyőzte a halált. Meghalt a halál Krisztus halálában. Megdöglött, magyarul. És Krisztus másodszor nem fog meghalni. Krisztus legyőzte a halált, feltámadott, és örökön örökké él. Tehát amit az Úr Jézus Krisztus megszerzett az ő halála által, az nagyobb, dicsőségesebb, mint amit Ádám elért az ő rossz lépésével. Ádám eladta a világot a halálnak, és azóta a halál uralkodik. Mindenki meghal. Ugyanannyi százalékokban, ugyanannyi hitetlen hal meg, mint hívő. Ugye 100%. Csak a végén lesz egy kis különbség. Amikor a hívő átváltozik, a nem hívő meg nem. De ez most teljesen lényegtelen. A halál eljutott mindenkihez. Ez volt az ő hatalma. Ennyit tudott elérni. És akkor eljött az Úr Jézus Krisztus, legyőzte a halált, és feltámasztja a halálból a híveket. És utána a halálnak nincs több hatalma a hívők felett. Testileg meg fognak halni, de nem azért, mert a halálnak van, vagy a halálé az utolsó szó, hanem azért, mert Isten úgy döntött, hogy nem viszi át a hívőket azon a megtérésük után, hanem itt hagyja őket. Ők is meghalnak, de utána más állapotba kerülnek, majd az utolsó ítéletnél kiderül, hogy milyen óriási a különbség. Egy hitetlen és egy hívő halála között. De a lényeg az, ami azután van, az utolsó ítélet után, hogy a hívők fölött, vagy a hív, másképp mondom, a hívők nem kerülnek kapcsolatba a halállal. A nem hívők pedig örökön öröké az örök halállal lesznek kapcsolatban, a legintimebb kapcsolatban. Amire azok akkor már nem lesznek kíváncsiak, tehát ez lesz. Tehát a halál hatalma ideiglenes. Körbe rajzolt. Van eleje, van vége. Ennyit tudott a halál elérni, amikor Ádámot bűnbe vitte. De a Krisztus áldozata sokkal nagyobb. Mert a halálból kiragadja az ember, és magánál tartja. Örökön öröké élni fog az, aki hisz az Úr Jézus Krisztusban. Ezért sokkal dicsőségesebb a Krisztus, mint az Ádám. És ezt fejben, illetve szem előtt kell tartani. Elsősorban szerintem a próbáltatások, a kísértések, a nehézségek között. Lesznek kísértések, lesznek megpróbáltatások. Fájni fog. Tegnap este beszéltünk róla a vacsoránál, szerintem, hogy ebédnél. Aki könnyű életet akar, legyen muzulmán. 5 dolgot kell csinálni, minden nap kész, vége, ennyi van. Utána azzal foglalkozol, amivel akarsz. A keresztény élet baromi nehéz. Mert nem csak az a probléma, hogy ugye egy bűnelteli világban élünk, hanem ráadásul kapunk még támadásokat pont azért, mert keresztények vagyunk. Mert az Úr Jézust akarjuk követni. Fájni fog? Fájni fog. Nehéz lesz. Nehéz lesz. Nem fog kevésbé fájni, mint egy nem hívőnek az élete. De van egy jó hír, hogy a hívő ember mellett ott van az Úr Jézus, aki nem minden bajtól fog bennünket megóvni, hanem aki ott lesz velünk, aki segít nekünk abban, hogy helyesen kezeljük a helyzetet. Nem kevesebb lesz a fájdalom, hanem mélyebb lesz a vigasztalás. Fájdalommentes keresztény élet nem létezik. De a keresztény hit különbsége a hitetlenséghez képest az az, hogy van reménységem, és van vigasztalásom. Egy vigasztalásom van. Hogy életemben és halálomban nem a magamé vagyok, nem is a bűné vagyok, hanem az Úr Jézus Krisztusé vagyok. Aki velem van, akinek bármit elmondhatok, ami fáj, ami nem tetszik, aki minden problémánál valamikor meg fogja mutatni a kivezető utat is, és aki majd a legesleg végén ajtót fog nyitni nekem az ő országába. Ez van. Ez a vigasztalás, és ez a reménység, sőt, ez a győzelem evangéliuma. Szerintem mondjam, túl gyorsan elfelejtjük ezt a nem szimmetrikus képet. Visszakanyarodok az elejéhez. Túl gyorsan szimmetrikus kapcsolatot akarunk Istennel. Én valamit elrontottam, de ő pontosan ugyanannyit adott, hogy bepótolja az én hiányosságaimat. Aztán megbeszéljük az Úrral, hogy merre tovább. Tehát egy dolgot, az egész előadásból egy dolgot kell csak szemben előtt tartani, és az, hogy a Biblia nem szimmetrikus. A kegyelem hatalma nagyobb, mint a bűn hatalma, és az Úr tekintélye sokkal fontosabb, mint az én gondolataim. 3 kérdést írtam még föl, amiről érdemes lenne beszélni. Az első kérdés ugyanaz, mint tegnap az első, mi volt új, mi szólt személyesen nekem? Az ilyen és vagy kérdés, de lehet választani, mi volt új, és mi szólt személyesen nekem? És abba beletartozik a délelőtti olvasás is, és esetleg a tegnap délutáni előadás is, amikor közösségről volt szó. Ha valaki még valamit szeretne mondani ezt a kapcsolatban, még beletér a beszélgetésbe. Második kérdés. Mit tudok kezdeni azzal a gondolattal, hogy a megtérés, azonosulás Krisztussal, az ő halálában és feltámadásában. Mit tudok kezdeni azzal a gondolattal, hogy a megtérés, azonosulás Krisztussal, az ő halálában és feltámadásában. Hogyan néz ez ki a gyakorlatban? Ez lenne inkább a kérdés. Tehát mit tudok kezdeni azzal a gondolattal, hogy a megtérés, azonosulás Krisztussal, az ő halálában és feltámadásában. Hogy néz ez ki a gyakorlatban? Tehát nem elég azt mondani, hogy tetszik, vagy nem tetszik. Tehát ezzel mit lehet kezdeni? Harmadik. Mennyire tudatosult bennem, hogy a halál hatalma korlátozott és ideiglenes, Krisztus hatalma pedig korlátlan. Mennyire tudatosult bennem, hogy a halál hatalma korlátozott és ideiglenes, Krisztus hatalma pedig korlátlan. Vagy sokszor mégis túl sok hatalmat tulajdonítok a bűnnek és a halálnak. Vagy sokszor mégis túl sok hatalmat tulajdonítok a bűnnek és a halálnak. Ez a második kérdés. Mennyire tudatosult bennem, hogy a halál hatalma korlátozott és ideiglenes, Krisztus hatalma pedig korlátlan, vagy pedig sokszor mégis túl sok hatalmat tulajdonítok a bűnnek és a halálnak.